Erős vár a mi Istenünk! Nagyon nagy szeretettel köszöntöm a kedves testvéreket mai istentiszteletünkön, bőjt harmadik vasárnapján, okuli vasárnapja ez a mostani vasárnap. A hét igéje Lukács evangéliumának 9. fejezetéből, a 62. versből így hangzik. Jézus mondja, aki az eke szarvára teszi a kezét és hátra tekint, nem alkalmas az Isten országára. A Zsoltár pedig, ami a bevezető liturgiában is majd elhangzik, a 25. Zsoltár, annak is a 15. verse, szemem az Úrra néz szüntelen, mert ő szabadítja ki lábam a csapdából. Az a kép jött elém, amikor ezzel a Zsoltár verssel találkoztam, hogy amikor baleset történik az autópályán, most volt egy tragikus baleset pont tegnap az országban, de hogyha csak úgy egy-két ember érintett egy balesetben, nem olyan súlyos baleset történik, hogy leállítják a forgalmat, hanem halad mellettük a forgalom, akkor számtalanszor előfordul az, hogy akik tudnak haladni, azok bámészkodnak. Úgy mennek, hogy közben nézik, hogy mi történt, ezzel lassítják a forgalmat, vagy pedig aztán utána ők maguk is baleseteznek. Engem mindig nagyon megdöbbent az, amikor olyan híradást hallok, hogy 3 baleset is történt, nem tudom, 2 kilométeren belül a bámészkodás miatt. És hogy ez milyen borzasztó az, hogyha az ember nem arra figyel, nem oda néz, ahová néznie kell. Aki halad az autópályán, annak előre kell figyelnie, és nem mással kell foglalkozni. Ha másikkal akar foglalkozni, akkor álljon meg és segítsen neki. És aztán a másik dolog, ami úgy ezzel kapcsolatban eszembe jutott, hogy ha én vagyok az, aki balesetet szenvedtem ott oldalt, és mellettem húznak el ilyen bámészkodók, akkor azokra nem számíthatok, hiszen aki csak haladni akar, de kíváncsi, az nem fog engem kiszabadítani abból a helyzetből, amiben vagyok. És ez az üzenet fogalmazódott meg most bennem, hogy milyen fantasztikus az, hogy nekünk van egy Urunk, aki nem bámészkodva megy el mellettünk, nem elsuhan mellettünk, hanem ha látja, hogy bajban vagyunk, akkor odahajol hozzánk, és ő az egyedüli, aki kiszabadíthat bennünket abból a csapdából, amiben a bűn miatt beleestünk. Úgyhogy okuli a szemek vasárnapján, azt gondolom, hogy ez egy fantasztikus üzenet az Isten igéje alapján, hogy ha összetört az életem, akkor az Úr nem suhan el mellettem, hanem nézzek rá bátran, és várjam tőle a segítséget. Mielőtt a kezdő éneket énekeljük, szeretném most is kérni a jelenlévő gyerekeket, hogy gyertek ide előre, ugyanis múltkor már bevezettük azt az új rendet, most ez másodszorra fordul elő, hogy mivel gyerekóra nincs az istentisztelet ideje alatt, az úrvacsorás istentiszteleten, ezért a gyermekek kapnak feladatot, hogy hátul el tudják foglalni magukat, és közben itt legyenek az istentiszteleten, és hallják, hogy mi történik, a bizonságtételeket, az igéket, az énekeket, mindent. Na most, 2 dologgal készültem, ezt most odaadom nektek, 2 nagynak adom a kezébe, jó? Az egyik egy színező, ami kicsiknek, nagyoknak egyaránt szól, aki pedig már nagyobb, annak a másik lap, de ott is megnézhetitek, hogy hát ha találtok olyat kisebbek is, amit ti is meg tudtok csinálni, sok feladat van ezen a lapon, válasszátok ki azt, ami számotokra jó, és próbáljátok megoldani. Viszont van még egy, hoztam magammal egy könyvet is, ezt csak kölcsönbe adom, a papírokat haza lehet majd vinni utána, ugyanis olvasd csak el nekem, hogy mi a címe ennek a történetnek?
Péter tagadása.
Mit látsz ezen a képen?
Kakas.
Ott egy kakas. Ismeritek azt a történetet, amikor kukorékol a kakas, és Péter tagadása a történet címe? Na, ki emlékszik rá?
Igen.
Na, mire emlékszel?
Ugye, amikor Jézust elvitték a katonák, és meg akarták ölni, akkor Péter odament a bíróság háza elé, leült a tűz mellé, és mindenki azt mondta rá, hogy te is Jézussal voltál, és ő mivel félt, azt mondta, hogy nem is igaz.
Letagadta, megtagadta, azt is, hogy ismeri,
háromszor is, És Jézus még azelőtt éjszakán mondta, hogy háromszor megtagadsz engem, mielőtt megszólalt a kakas, és amikor harmadjára megtagadta, akkor megszólalt a kakas.
Bizony, bizony. Na most, az egyik feladat az, hogy füleljetek az Isten tiszteleten, hogy ez a történet elő fog-e kerülni, vagy valami, ami kapcsolódik ehhez a történethez. A másik pedig van itt egy kép, és ezen a papíron, a lap alján, vannak kérdések, amikre nem fejből, hanem nézzétek meg a képeket, nagyobbak majd felolvassák halkan hátul, hogy mi a feladat, és keressétek meg, hogy miből hány van a képen. Jó? Jó munkát kívánok, fiatalok! És akkor Isten áldása legyen Isten tiszteletünkön, ezért imádkoztunk, hogy az legyen a kicsinyek és nagyok számára egyaránt. A kezdő énekünk az evangélikus énekeskönyv 197-es számú éneke, Jézus sebeidnek mélye, vigasztalja lelkemet. A kivetítőn követhetjük az énekeket.
A liturgiában a hármas liturgiát fogjuk énekelni, ami az énekeskönyv 48. oldalán található. Az Atya, Fiú, Szentlélek nevében. Szemeim az Úrra néznek szüntelen, fordulj felém és könyörülj rajtam. Lásd meg elesettségemet és gyötrődésemet, és bocsásd meg minden vétkemet. Őrizd meg lelkemet, és ments meg engem, hogy ne szégyenüljek meg, hogy benned bíztam. Krisztusban van a mi váltságunk az ő vére által, a bűnök bocsánata az ő kegyelmének gazdagsága szerint. Az Úr Jézus Krisztus kegyelme legyen mindnyájatokkal. Testvéreim, Isten színe előtt gondoljunk méltatlanságunkra, és valljuk meg bűneinket. Megvallom és bánom, irgalmas Istenem, hogy nem harcoltam bűneim ellen, pedig elfogadtam kegyelmedet. Ne engedd, hogy kárva vesszen rajtam, megváltóm drága vére. Tisztíts meg bűneimtől az Úr Jézus Krisztusért. Amen. Testvéreim, Isten megkönyörült rajtunk Jézus Krisztus által, aki meghalt bűneinkért, hogy Istenhez vezessen minket. Dicsőség a magasságban Istennek, és a földön békesség, és az emberekhez jó akarat. Imádkozzunk! Mindenható Isten, tekints gyengeségünkre, és hallgasd meg kérésünket. Emeld fel hatalmas jobbodat, és őrizd meg híveidet az Úr Jézus Krisztus által, aki veled és a Szentlélekkel él és uralkodik örökkön örökké. Amen. Hallgassuk meg, kedves testvérek, azt a szent igét, amelyet egyházunkban Böjt harmadik vasárnapjára felolvasásul rendeltek, és amint megírva találjuk Lukács evangéliumának 11. fejezetében, a 14-től a 23. versig a következőképpen. Isten igéjét tehát Lukács evangéliuma 11. fejezetéből a 14. verstől olvasom. Egyszer azután egy néma ördögöt űzött ki, és amikor kiment az ördög, megszólalt a néma. A sokaság pedig elcsodálkozott. Néhányan közülük azonban így szóltak: Belzebubnak, az ördögök fejedelmének segítségével űzi ki az ördögöket. Mások pedig kísértették, és mennyei jelt követeltek tőle. Ő azonban, ismerve gondolataikat, ezt mondta nekik: Minden ország, amely meghasonlik önmagával, elpusztul, és ház házra omlik. Ha a sátán is meghasonlik önmagával, miképpen maradhat fenn az országa? Ti azt mondjátok, hogy én Belzebub segítségével űzöm ki az ördögöket. De ha én Belzebub segítségével űzöm ki az ördögöket, a ti fiaitok kinek a segítségével űzik ki azokat? Ezért ők lesznek a bíráitok. Ha viszont én Isten ujjával űzöm ki az ördögöket, akkor bizony elérkezett hozzátok az Isten országa. Amikor az erős fegyveres őrzi a maga palotáját, biztonságban van a vagyona, de ha nála erősebb tör ellene és legyőzi őt, akkor elveszi fegyverzetét, amelyben bízott, és szétosztja a zsákmányt. Aki nincs velem, ellenem van, és aki nem gyűjt velem, tékozol. Boldogok, akik hallgatják és megtartják az Úr szent beszédét. Válaszul Isten igéjére, valljuk meg hitünket, mondjuk el együtt az apostoli hitvallást. Hiszek egy Istenben, mindenható Atyában, mennek és földnek teremtőjében, és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, a mi Urunkban, aki fogantatott szent lélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették. Alászállt a poklokra, harmadnapon feltámadt a halottak közül, fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atya Isten jobbján, onnan jön el ítélni élőket és holtakat. Hiszek szent lélekben, hiszem az egyetemes anyaszent egyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test feltámadását és az örök életet. Amen. Foglaljunk helyet. És akkor szeretném kérdezni, hogy a testvérek közül ki az, aki az elmúlt hónapban ünnepelte a születésnapját? Kérem, hogy álljon fel. Andi, Ági és Balázs. Akkor kérjük szépen a köszöntést a Marcsek családtól.
Szívem csendben az Úrra figyel, ki segít. Szívem csendben az Úrra figyel, ki segít. Szívem csendben az Úrra figyel.
Fent, mikor fel kell a nap, fénye szép elrad. Mikor a hold ragyog, rájövök, mi is vagyok. Kicsiny vagyok bizony, ez lennék én, tudom. Nagy, csak úgy lehetek, ha hozzád mentek. Nagy nem is én leszek, tőled lelket veszek. Lelked nagy szívemben, és mint a mesékben, felemelsz magasra. Sose vágtam másra. Szívem hálával tehet, hisz te ölelsz ott fel. Mikor fel kell a nap, fénye szép elred. Mikor a hold ragyog, szent arcod rám mosolyog.
Én Uram nagy, hogy erős, hatalmas, előtte nincs lehetetlen. Az én Uram nagy, hogy erős, hatalmas, előtte nincs lehetetlen.
Most még egyszer kérnénk, hogy akik az elmúlt hónapban ünnepelték születésnapjukat, azok álljanak fel, fogadjanak szeretettel egy kis ajánlatot. Jó?
Na, ez jó? azért milyen döbbenetes rendezése ez az Úristennek, amikor Balázs mondta, hogy ők lesznek a születésnaposok ebben a hónapban, akkor mondta, hogy nem biztos, hogy Kisvárdára át fognak tudni jönni. Én szomorú voltam, de hát előfordult már ilyen, és aztán úgy alakult, hogy egy betegség miatt nyírteleken nem tudtak élőben szolgálni, ott videón keresztül köszöntötték a gyülekezetet, ide átjöttek, de nem ez az érdekes ebből, hanem amikor kérdeztem Balázsékat, hogy köztetek van, aki esetleg születésnapot, és kiderült, hogy pont ő, hogy milyen fantasztikus az Úristen, hogy elrendezte, hogy ő sem maradjon ki a köszöntésből, ha nyírteleken éppen nem tudott ott lenni, akkor Kisvárdán ezt a köszöntést ő is megkaphassa. Egy dolgot hadd kérdezzek, Emma, mondtál egy gyönyörű szép verset, honnan van az a vers?
Én értem.
Nagyon ügyes vagy. Köszönjük szépen! Még nem készülünk az igehirdetésre a főénekkel, ugyanis még Boginak van a szívén valami, amit szeretne megosztani. Gyere, kérlek, Bogi, mondd el, és aztán még én is szeretnék két dolgot mondani.
Szeretettel köszöntöm a testvéreket. Hát kicsit nehezen indultam ma reggel, hogy ki kell állnom, vagy sem. Péntek este részt vettünk egy evangelizációt Kisvárdán, és a Vak Bartimeus történetéről volt szó. Ugye nem tudom, hogy ugye a testvérek számára is ismerős ez a történet. Az Úr Jézus mielőtt keresztre feszítették, még keresztül ment Jerikó városán. Ugye, azt hiszem, igen. És ott volt egy vakember, aki valamikor az élete során megvakult, nem tudjuk, hogy mi történt vele. És amikor meghallotta, hogy a názáreti Jézus arra jár, ő elkezdett kiáltani. És ugye az emberek próbálták lebeszélni erről, hogy ő ne kiáltson, ne zavarja az urat ezzel, de ő annál jobban és annál inkább kiáltott. És nagyon megérintett ebből az alkalomból az, hogy ennek az embernek, mivel nagyon meg akar gyógyulni, elég volt egy mondat is, egy igenhirdetésből, hogy a názáreti Jézus itt van. És hogy mit kezdünk ezzel a mondattal ma, itt Kisvárdán ma délelőtt, hogy itt van a názáreti Jézus, hogy itt van közöttünk, és hogy kiálltunk-e hozzá, mi megállítjuk őt, vagy hagyjuk elmenni. És hogyha Bartimeus sem kiálltott volna, akkor nem lett volna több lehetősége, hiszen utána az Úr Jézus keresztre feszítették, és már nem tudott volna meggyógyulni. És nekem az volt ebből az üzenet, hogy aki nagyon akar gyógyulni, annak tényleg elég lesz egy mondat is, és elhangzott egy ige, azt szeretnék felolvasni, és én most azt érzem, hogy ez így beégett így a memóriámba, ez a Máté 11.12, hogy Keresztelő János napjaitól mostanáig a mennyek országa erőszakot szenved, és az erőszakosok igyekeznek hatalmukba keríteni, és ez azt jelenti, hogy ez az ige nem egy negatív ige, ez egy nagyon pozitív ige, mert hogy Isten ezt kéri tőlünk, és ezt várja, hogy igenis erővel ostromoljuk a mennyek országát, kiáltsunk, és Istennek ez a fajta hozzáállás tetszik, hogyha mindent megteszünk, hogy bejussunk a mennyek országba, és Bartimeusnak nagyon nagy volt a hite, mert annak ellenére, hogy vak volt, ő látta a gyógyulásnak a lehetőségét, látta azt, hogy most kivel áll ő szemben, hogy valóban a Dávid fia jött el, és hogy nekünk van-e most olyan imádság a szívünkön, amivel ostromolni szeretnék a mennyek országát, ami nélkül nem akarjuk, hogy az Úr Jézus tovább menjen, azt szeretnénk, hogy megálljon mellettünk, és nagyon szólt még az is, hogy ezek szerint meg lehet állítani az Úr Jézust az imádságainkkal, tehát hogyha én kitartó vagyok, akkor ő meg fog állni az életem felett, és igen, Istennek ez a hozzáállás tetszik, hogyha mindent megteszünk. És nem számít, hogy mit mondanak az emberek, nem számít, hogy azt mondják, hogy te egy szerencsétlen vagy, neki állt, ez ne zavar az Urat. És pontosan ez a gyengességét fordított a Bartimeus fegyverré, és ezen volt az áldás. Úgyhogy nekem így ennyi lett volna az üzenet, úgyhogy köszönöm szépen, hogy megosztottam.
Engem is szíven talált sok minden abból az evangelizációból, hogy mi az, amiért én kell, hogy sokkal erőszakosabban kiáltsak az Úrhoz. Az azt láttam meg, hogy az, hogy mutassa meg, hogy melyek azok a nyitott ajtók a szolgálatban, amiken azt szeretné, hogy belépjünk, és ne ijedjünk meg azoktól a nehézségektől, vagy azoktól az emberektől, akik el akarnak téríteni bennünket ettől az úttól, hanem hogy tényleg lássuk meg, és merjünk azokon a helyzeteken tényleg ott állni, és az Urat szolgálni. Úgyhogy nagyon inspiráló volt mindkettőnk számára, nagyon hálásak voltunk érte. És két dolgot szeretnék még mondani. A ketten voltak itt a érkezéskor, akik azt mondták hálás szívvel, hogy fantasztikus dolog történt velük, de egyikük sem áll ki ide bizonyságot tenni, úgyhogy én leszek a szócsövük. Az egyikük azt mondta, hogy nincs bátorsága kijönni, másikuk meg azt mondta, hogy elérzékenyülne és elsírná magát, és azért nem tudna kijönni, de szerintem nagyon fontos. Az egyik az, hogy és itt van a kezemben egy oklevél, amin az szerepel, hogy a 2022-23-as tanévben meghirdetett Biblia a világ legolvasottabb könyve országos projektversenyén Szabó Panna a 3. és 4. osztályos korcsoportban 2. helyezést ért el. Kiváló teljesítményéhez gratulálunk. Mi is gratulálunk, de leginkább hálát adunk az Úristennek azért, hogy Pannának szívügye az, hogy forgassa a Bibliát, és én is láttam, hogy mi mindent küszködött egyik-másik feladattal, és nem adta fel egy könnyen. És azt gondolom, hogy tanulhatunk a gyermekektől sok mindent, például azt is, hogy ha fönnakadunk egy igén, és nem értjük, akkor ne adjuk föl, hanem mélyüljünk be, és kutassunk, és kérdezzünk, és az Úrtól is kérdezzük, emberektől is kérjünk tanácsot, és akkor tényleg az Úristen nagyon meg tud áldani bennünket az ige tanulmányozáson keresztül. Úgyhogy hálásak vagyunk ezért, hogy Pannának ebben része lehetett, és bátorítunk mindenkit erre, kicsiket, nagyokat egyaránt. A másik hálaadás pedig az a elsírom magam kategória, az pedig Marika néni, amikor megérkezett. Imádkoztunk az elmúlt időszakban olyan sokat Marika néniért és János bácsiért, hiszen 2,5 hónapja nem tudott Marika néni eljönni Isten tiszteletre. Karácsonykor még itt volt, és azóta nem sikerült, a betegség annyira levette a lábáról, és akkora nagy kegyelem, hogy az Úr talpra állította, nem szalad, tehát nem úgy történt a változás, de akkor is, hogy megadta az Úr azt, hogy itt lehet újra közöttünk, és úrvacsorás Isten tisztelet van, és az úrvacsorában is részt vehet, úgyhogy ez is egy fantasztikus. Merjünk kiáltani, amit Bogi mondott, kiáltottunk, és milyen jó, mi is láthatjuk ezt, hogy itt lehet közöttünk. Most akkor csendesedjünk el, és imádkozzunk. Drága Úrunk, olyan hálás neked a szívünk azért, hogy itt a születésnapos köszöntésben annyi minden elhangozhatott, amiben rácsodálkozhatunk a te munkádra. Köszönjük neked a Marcsek családot és az ő szolgálatokat, a gyerekeknek és a szülőknek az odaszánását, mindazt, amivel készültek, és köszönjük neked azt, hogy megadtad a lehetőséget, hogy ma itt közöttünk szolgáljanak. Kérünk téged, hogy te áld meg az ő életüket, a családjukat is, és te áld meg a gyülekezetünkért végzett fáradozásukat is. És köszönjük neked, Urunk, a másik két születésnaposunkat is, Andit. Köszönjük azt, hogy olyan sok mindenen átvitted őt, hogy megtartottad őt a mélységekben, a nehézségekben, hogy talpra állítottad, hogy betöltötted a te örömöddel az ő szívét, és olyan jó volt hallani az ő bizonyságtételét pont nem olyan régen a női körön. És kérünk téged azért, hogy te add, hogy ez az erő és ez a tűz és ez az öröm, ami most megvan benne, ez megmaradhasson és belőled folyamatosan táplálkozhasson. És Urunk, így köszönjük meg neked Ági életét is, aki messziről jött el hozzánk, de olyan nagy szeretettel, olyan nagy vágyakozással van jelen mindig az Isten tiszteleteken, és keresi a te jelenlétedet. Köszönjük neked azt is, amit az ő életében eddig elvégeztél, és mindazt, amit rá akarsz bízni majd ezután a családjában, gyülekezetében, azok között, az emberek között, akikkel naponta találkozik. És olyan hálásak vagyunk neked, Urunk, az elmúlt heti evangelizációért, és köszönjük azt, hogy a mi gyülekezetünkből is, és a testvérközösség tagjai közül is voltak, akik részt vehettek ezen az alkalmon. Kérünk téged, hogy áld meg mindazt, amivel megszólítottál minket, és add, hogy mindaz, ami hozzánk elért, az rajtunk átáradhasson a ránk bízottak felé is. És köszönjük neked, Urunk, azt is, hogy egy kicsiny és egy idősebb testvérünket is hálás szívvel hoztad el a gyülekezetbe. Köszönjük azt, hogy te segítetted meg Pannát, hogy te adtál vágyat az ő szívébe arra, hogy keresse a te igédet és elmélyedjen benne. És most örömmel láthatta azt, hogy milyen eredménye van ennek, és nem a papír a lényeg, és nem az elismerés, hanem mindaz, amit a te szívében kimunkáltál az igéken keresztül. És köszönjük neked, Marika néni, visszanyert erejét is, hogy itt lehet most újra a gyülekezet közösségében, és nem csak az interneten keresztül vehet részt az Isten tiszteleten, hanem élőben is, és ízlelheti a te testedet és véredet. Köszönjük neked, hogy megtartottad őt, és János bácsit is, és kérünk téged, hogy neked legyen gondod rájuk ezután is. És kérünk téged, Urunk, hogy most, amikor készülünk az ige hirdetésre, akkor te készítsd fel a mi szívünket arra, hogy valóban az hangozhasson el, amit te akarsz elmondani, és hogy mi meghalljuk azt, amit személy szerint nekünk szeretnél mondani. Talán csak azt az egy mondatot, vagy talán többet is, a te akaratod szerint. Amen. Testvérek, a fő énekünk az Eke énekeskönyvből a 275-ös számú ének, Ki hittel a drága keresztre tekint, ez is ki lesz vetítve.
Kegyelem nékünk és békesség Istentől, a mi atyánktól, és a mi Urunktól, Jézus Krisztustól. Amen. Testvérek, hallgassuk meg azt a szent igét, amelyet egyházunkban erre a mai vasárnapra igehirdetési alapigeként jelöltek ki, és amit megírva találunk Péter első levelében, az első fejezetben, a 17-től a 21. versig a következőképpen. Az igét tehát Péter első levele első fejezetéből olvasom, a 17. verstől. Ha pedig, mint atyátokat hívjátok őt segítségül, aki személyválogatás nélkül ítél meg mindenkit cselekedete szerint, félelemmel töltsétek el jövevénységetek idejét, tudván, hogy nem veszendő dolgokon, ezüstön vagy aranyon váltattatok meg atyáitoktól örökölt, hiába való életmódotokból, hanem drága véren, a hibátlan és szeplőtelen báránynak, Krisztusnak a vérén. Ő ugyan a világ teremtése előtt kiválasztatott, de az idők végén jelent meg ti értetek, akik általa hisztek Istenben, aki feltámasztotta őt a halottak közül, és dicsőséget adott neki, hogy hitetek Istenbe vetett reménység is legyen. Amen. Keresztény gyülekezet, kedves testvéreim az Úr Jézus Krisztusban! Megrendítő az a történet, amit Lukács evangéliuma elején az 5. fejezetben olvasunk, ami Péter elhívásának a története, ami arról szól, hogy Péter és társai egy sikertelen halászat után reggel mossák a hálóikat, az Úr Jézus odamegy hozzájuk, megszólítja Pétert, és azt mondja, hogy be akar szállni a csónakjába, aztán az ő hajójából tanítja a sokaságot, és miután befejezi a tanítást, akkor azt mondja Péternek, hogy evezz a mélyre, és vessétek ki hálóitokat fogásra. És Péter akkor ugyan értetlenkedik, hiszen ő szakember a halászatban, tudja azt, hogy most semmi értelme nincs kimenni és próbálkozni, ha éjszaka sikertelen volt, de azt mondja Jézusnak, hogy semmit sem fogtunk, de a te szavadra mégis kivetem a hálókat. És amikor ezt megteszi, akkor megtörténik a csoda, az elképzelhetetlen, hogy olyan sok hal kerül a hálókba, hogy szakadozni kezdenek a hálók. És akkor Péter megdöbben, és térdre borul Jézus előtt. És azt mondja neki, hogy menj el tőlem, mert bűnös ember vagyok, Uram. Nagyon megrendítő számára ez a pillanat, mert nagyon megrendítő számára az a felismerés, ami hirtelen szíven találta őt. Ugyanis rádöbbent arra, hogy ami itt történik, az nem egyszerűen egy csoda, nem egyszerűen az, hogy jaj, de jó, akkor mégse vagyok eredménytelen, és vihetek haza halat a családomnak, hanem itt ez a csoda egy jel, annak a jele, hogy Isten van jelen ebben a csónakban. És hogyha Jézusban, az ő személyében az Isten ennyire közel jött hozzá, akkor az őt félelemmel tölti el. Szent félelemmel. Hiszen tudja azt, hogy az Isten szent, hogy az Istenhez nem fér hozzá a bűn, és azt is tudja, hogy ő milyen bűnös ember, és ezért azt érzi, hogy ha most az Isten előtt állok, akkor itt mindennek vége. Mindennek vége, hiszen a bűneim büntetését érdemlem. És ezért mondja, hogy menj el tőlem, Uram, mert én bűnös ember vagyok. És akkor Jézus nem elmegy, hanem elhívja őt emberhalásszá, az ő követésére, arra, hogy tanítványa legyen. És aztán ezen az úton, amin ekkor Péter elindul, nagyon sok minden fog vele történni. Csak felvillantva néhány olyan eseményt, ami történt Péterrel, és amin keresztül ő nagyon sokat formálódott Jézus mellett. Óriási megtapasztalásai voltak, és óriási bukásai is. Hiszen ott volt a megdicsőülés hegyén, amikor a mindenható Isten egészen egyértelműen kijelentést adott Jézusról, az ő fiáról, és beleremegett Péternek és két társának a lelke abba a különleges pillanatba, de aztán ott volt nagy csütörtök éjszaka is, amikor tele volt lelkesedéssel, és ott volt a fogadkozás benne, és mégis amikor a mestert elfogták, és elvitték, akkor ő háromszor is letagadta azt, hogy egyáltalán ismeri. Nem csak azt, hogy a tanítványa, hanem még azt is, hogy ő egyáltalán ismeri a názáreti Jézust. Micsoda nagy bukás ez a felemelő nagy hittapasztalat után. Vagy a másik, amikor lélek által indítatva kimondja Jézus kérdésére, hogy ti kinek mondotok engem, hogy te vagy a Krisztus, az élő Isten fia, az micsoda meghatározó hitvallás, nem csak az ő számára, hanem azóta is minden keresztény ember számára. És aztán néhány verssel később arról olvasunk, amikor Jézus bejelenti, hogy neki szenvednie kell, meg kell halnia, és a harmadnapon fel kell támadnia, akkor azt mondja erre Péter, hogy Isten mentsen, Uram, ez nem történhet meg veled. És akkor azt mondja neki Jézus, hogy távozz tőlem, Sátán, mert botránkoztatsz, és nem az Isten szerint gondolkozol. Csak néhány vers választja el Pétert attól a magasságtól, ahol megvallotta a hitét, az egész kereszténység hitét ez az ember, és utána azt mondja neki Jézus, hogy Sátán, távozz tőlem, mert a Sátán eszköze vagy ezzel, hogy meg akarod akadályozni azt, hogy én végigmenjek azon az úton, amit az Isten kijelölt számomra, ami az Isten embermentő akarata az ember számára. Micsoda nagy magasság, és utána közvetlenül micsoda nagy bukás. Vagy húsvét után, amikor visszamegy halászni, pedig találkozott a feltámadt Krisztussal, és Jézus utána megy a Tibériás tengerhez, és megkérdezi tőle, hogy te Simon Jóna fia, szeretsz te engem? És akkor ő mondja, hogy igen. Igen, háromszor is el kell mondania ezt. És aztán Jézus azt mondja neki mindegyik kérdés után, hogy legeltesd az én juhaimat. Micsoda utat járt be ez a Péter, ahogy formálódott a Krisztus követésben, mire eljutott oda, hogy az Úr apostolként szolgálatba állítja, és rábízza az evangéliumot, hogy hirdesse az embereknek. És amikor ő már apostolként kezd el viselkedni, akkor minden egyes alkalommal tisztán, világosan és lélektől indítatva beszél a megfeszített Krisztusról, a megváltóról. Gondoljunk a pünkösdi történetre. Amikor kiáll, prédikál, és beszél arról, hogy ti megfeszítettétek azt a Krisztust, akit az Isten elküldött és jelekkel igazolt, de akit feltámasztott a halottak közül, és térjetek meg hozzá, és 3000 ember megtér. Ott akkor, azon az ünnepnapon, azután a prédikáció után. Miért? Mert Krisztusról szólt, és Krisztus felragyogott azokon a mondatokon keresztül, amit Péter nem csak a szájával mondott el, hanem a szíve legmélyéről tört fel és adott át a lélek által indítatva azoknak, akiknek a szíve a lélektől előkészítve volt arra, hogy meghallják azt, amit az Isten mondani akar. Nem simogatást vagy elvárások szerint itt, hanem bármit, amit az Isten nekik mondani akar. Vagy ott volt a Sánta meggyógyítása után, múltkor erről szólt az ige hirdetés alapigéje, hogy amikor Péter és János mennek a templomba, és ott a templom kapujába találkoznak a Sánta emberrel, és meggyógyítják, és utána a Sánta bemegy a templomba, és dicséri az Istent úgy, hogy ott ugrabugrál és újjong, és számon kérik Pétert és Jánost, hogy hát micsoda dolog ez, mit csináltak, akkor ő beszél arról, hogy a názáreti Jézus volt az, aki meggyógyította ezt az embert. Mi az ő nevében cselekedtünk. És megint elmondja azt, hogy mi történt ezzel a Jézussal. Ti megtagadtátok a szentet és az igazat. Az élet fejedelmét megöltétek. Kértétek, hogy egy gyilkost bocsásson szabadon Pilátus. De az Isten feltámasztotta őt a halottak közül, és mi ennek tanúi vagyunk, és az ő nevébe vetett hit gyógyította meg ezt a nyomorult szerencsétlent itt a templom ajtóban. És ezért azt mondjuk nektek, hogy tartsatok bűnbánatot, és térjetek meg, hogy eltöröltessenek a bűneitek. Ezt a prédikációt is, ahogy a Abcsel 2-ből a pünkösdít, itt a Abcsel 3-ból a sánta meggyógyítása utáni péteri prédikációt, testvérek, menjünk haza, és olvassuk végig, mennyire kristálytisztán szól az evangélium, és van ott középen Jézus Krisztus a megfeszített, élő Úr, az egyetlen megváltó. Vagy ugyanezt olvashatjuk Abcsel 10-ben, amikor egy látomáson keresztül az Úr elviszi őt Kornélius, a pogány származású istenfélő századosnak a házába, és amikor ő rádöbben arra, hogy most kezdem megérteni, hogy nem személyválogató az Isten, akkor megint tisztán, egyértelműen, erővel beszél Jézus Krisztusról. És elmondja azt, hogy ő volt az, aki megparancsolta nekünk, hogy adjuk tovább ezt az evangéliumot. Testvérek, ez a Péter, akinek korábban azok a nagy magasságai meg nagy bukásai voltak, a Szentlélektől betöltekezve pünkösd után, amikor már Isten eszközévé válhat, akkor erővel beszél a Krisztusról, a keresztről, a megváltásról. Egyik ige hirdetésből sem hiányzik, egyik eleme sem az evangéliumnak, a legfontosabb részeinek, annak az örömüzenetnek, hogy mit jelent Jézus Krisztus a világ számára, és miért van erre szükség. Azért, mert ő tudja megváltott emberként, hogy mit jelent bűnbocsánatból élni, és tudja azt, hogy ennek az átélése kötelezettséggel jár az ember számára, mégpedig azzal, hogy mások felé az evangéliummal tisztán és igazán szolgáljon, mert másoknak is szükségük van erre a szabadulásra. És akkor testvérek, ezek után, ha belenézünk abba a néhány versbe, amit prédikációs alapigeként számunkra kijelöltek, hogy mi az, amit Péter apostol megfogalmazott számunkra, akkor az első mondat az így hangzik, hogy drága véren megváltott ember vagyok. Drága véren megváltott ember vagyok. És ez direkt nem másik számba és szemébe mondtam, hanem egyes szám első szemében. Mert ezt mindannyian a magunk számára kell, hogy ki tudjuk mondani. Drága véren megváltott ember vagyok. Testvérem, tudod ezt? Hogy drága véren megváltott ember vagy? Akik itt vagyunk, tudjuk. Tudjuk. Elméletben legalábbis biztos, hogy mindannyian tudjuk. Hiszen sokszor hallottuk erről a szószékről is, és máshonnan is, tanultuk, mi magunk is mondtuk, akár másoknak is. De, hadd kérdezzem meg, tényleg tudjuk? Tényleg tudjuk, hogy megváltott emberek vagyunk? Úgy éljük az életünket, mint akik tudatában vannak annak, hogy milyen drágák az Úr Jézus számára? Amikor a mindennapi helyzeteinkben ott vagyunk, akkor azzal a magabiztossággal tesszük a dolgunkat, és nézzünk szembe a konkrét feladatokkal, hogy az ég és a föld ura az én mennyei atyám. Tényleg tudom, hogy drága áron megváltott gyermeke vagyok ennek a mennyei atyának? Ha tényleg tudom, akkor úgy teszem a dolgaimat a mindennapokban. Vagy amikor gyengének és erőtlennek érezzük magunkat, sőt, ezt ki is mondják ránk az emberek, Bogi is utalt erre a bizonyságtételébe, hogyha kimondják ránk azt, hogy igen, te semmit nem érsz, nem vitted semmire, te ilyen meg olyan vagy, gyenge meg esendő, akkor tudom azt, hogy én az Úr megváltott gyermeke vagyok, drága áron megváltott gyermeke, és tudom azt mondani az illetőnek, hogy teljesen igazad van. Emberileg teljesen. De én nem Krisztus nélkül vagyok. Ha Krisztus nélkül lennék, akkor ezt magamra kellene, hogy vegyem. De nem veszem magamra, bár emberileg igazad van, mert én Jézus drága áron megváltott gyermeke vagyok. Vagy amikor letelik a földi időm, és menni kell, akkor hogyan gondolok az Isten elé való odaállásra? Rettegéssel, vagy úgy, mint egy gyermek, aki szaladhat szabadon az ő szerető atyának a karjába? Ha megvallottam a bűneimet, a Krisztustól kapott szabadságban járok-e, már most és akkor, amikor menni kell, vagy pedig még mindig nyomasztanak azok a régi bűneim, amiket már megvallottam, már letettem, de újra és újra visszaköszönnek. Nem azt mondom, hogy újra elkövetem ugyanazt a bűnt, hanem hogy az köszön még mindig vissza, amitől már szabadultam. Ha tudatában vagyok annak, és tényleg jelent számomra valami, hogy én drága vérem megváltott ember vagyok, akkor ez nem köszönhet vissza. Mert Krisztus akkor azt eltörölte. Akkor meg kell állnom, és őszintén önvizsgálatot kell tartanom, és kiáltani kell azért, hogy Uram, valami nagyon nem stimmel ezzel, mert amit te tettél, az igaz. Miért nem igaz akkor az én életemben? Vagy van-e örömöm, és ezt még hadd mondjam ide, ez is nagyon fontos. Van-e örömöm, ami a megváltottságomból fakad? Akkor is, ha a körülményeim nehezek, vagy csak akkor, hogyha rendben vannak a dolgaim, ez talán, amit általában ezzel kapcsolatban szoktunk mondani, de, hogy van-e örömöm? Testvérek, hadd kérdezzem meg a testvéreket, hogy az az öröm, ami betöltött téged akkor, amikor az Úrnak átadtad az életed irányítását, amikor átélted a megváltottságot, az lehet, hogy néhány évvel ezelőtt volt, lehet, hogy néhány évtizeddel ezelőtt volt. Emlékszel arra, hogy milyen öröm volt akkor a szívedben? Ott van ez az öröm most is? Ott van? Vagy olyan távoli, halványult? Drága áron megváltott ember vagyok. Krisztus drága vére által váltott meg. Ez akkor is nagy örömöt jelentett számomra, amikor először szembesültem, de ennek most is ugyanezzel az örömmel kell, hogy zakatoljon a szívemben. Mert ha nem, akkor itt az ideje, hogy visszatérjek, hogy megtérjek újra az Úr közelébe, és elfogadjam tőle azt, amit időközben elveszítettem. Mit mond Péter apostol? Azt, amiről eddig beszéltem. Így fogalmazza meg, kijelölt alapigében, drága véren, a hibátlan és szeplőtlen báránynak, a Krisztusnak a vérén váltattatok meg. Ott van ehhez az üzenet, drága testvérem, a szemed előtt. Bele van-e írva ez az üzenet tényleg a szívedbe? Ha igen, akkor nem csak akkor határozza meg ez a szavaidat, amikor tudatosan akarsz erre emlékezni, hanem akkor is, ha ösztönösen cselekszel. Drága véren megváltott ember vagyok. Az egyik nagyon fontos, első nagyon fontos üzenete a mai igének ez. Aztán a másik nagyon fontos üzenete, hogy Jézus Krisztusnél megváltott a hiába való életmódból, amit nélküle éltem. És testvérek, hogyha ott van előttünk a Biblia, akkor láthatjuk azt, hogy ez a kiragadott rész, a 17-től a 21. versig terjedő rész, egy nagyobb egységnek a közepén található. A 13. verstől kezdődően, aminek az a címe, hogy szentek legyetek. Itt ebben a részben buzdítást és iránymutatást találunk a hívő ember számára. Előtte nézzük meg, mi van a 14. versben. Ne igazodjatok a korábbi vágyaitokhoz. Aztán mi van a 22-ben? Utána? Tisztítsátok meg lelketeket az igazság iránti engedelmességgel, képmutatás nélküli testvér szeretetre. Ebbe a kettőbe beékelődve vannak azok a tiszta evangéliumot hirdető mondatok, amiknek a középpontjában Jézus Krisztus, a megfeszített, a hibátlan bárány áll. Akit és amit a mi életünkbe, középpontba helyezett az Isten. És hogyha ő tényleg ott van a középpontban, akkor annak a hiába valóságnak, ami mögöttünk van, ahogy a 14. vers szól, annak a hiába valóságnak, ami örökségünk Ádám és Éva óta, ami a vágyainkhoz igazodik, annak többé nincs helye az életünkben. De ugyanígy, 22. verse utalva, a képmutatásnak sincs helye többé az életünkben, hiszen, és ez nagyon fontos, hogy hangsúlyozza Péter, ez a hívő ember számára az egyik legveszélyesebb kísértés, a képmutatás. Hogy már tudom, amit tudnom kell, már átéltem a csodákat, már tudom mondani, már tudom mutatni, akkor is, ha valójában nem élem. És hogyha ez rögzül, akkor az nagyon veszélyes, mert akkor az ember távolodik attól a középponttól, attól a Golgotai keresztől, ahol egyébként ott volt. Akit megváltott Krisztus a hiába való életmódtól, az nem maradhat benne, sem abban a hiába valóságban, ami mögötte van, sem nem léphet be abba a képmutatásba, ami veszélyként ott leselkedik rá. És ezt nagyon hangsúlyozza Péter apostol. Azt mondja, hogy tisztítsátok meg lelketeket a képmutatás nélküli testvér szeretetre. Ha tudom, hogy kicsoda ő, és tudom, hogy mit tett velem, honnan hozott ki engem, akkor azt is meglátom, és erre hív most ez a bőti vasárnap is, hogy mi az most az életemben, ami nem fér össze azzal, hogy övé vagyok. És annak, aki meglátja ezt, meglátja azt, amit az Úr meg akar láttatni vele, annak van lehetősége ma szabadulni ebből. Olyan drága lehetőség. Ott van előkészítve az úrvacsora. Szemünk előtt van egész Isten tisztelet alatt. A kereszt és a kereszt tövében az úrvacsora lehetősége. Testvérem, ha meglátod azt, amit az Isten ma meg akar láttatni veled, akkor hív a szeplőtlen bárány, hogy az ő vére által tisztára mossa életednek azt a területét, elvegye tőled azt a bűnt, ami nem fér össze az ő drága véren megváltott gyermekeinek az életével. Drága testvérek, hadd mondjam a végén azt, amivel kezdtem, meg amiről a prédikáció szólt, hogy ez a mai ige Krisztust ragyogtatja fel előttünk. Őt helyezi a középpontba. Péter ezt így fogalmazza meg a felolvasott igében, azt a Krisztust, akit az Isten kiválasztott már a világ teremtése előtt, akit elküldött a rendelt időben, hogy a kereszten szabadulást hozzon az ember számára, és azt a Krisztust, aki az idők végén újra megjelenik az övéért. Testvérem, tényleg ott vagy előtte? Ott vagy ezelőtt a Krisztus előtt? Tényleg a drága keresztre nézel, ahogy énekelted nem sokkal ezelőtt? Valóban az Istenbe veted a hitedet és a reménységedet? Ha igen, akkor hívd őt újra segítségül. Ha nem, akkor pedig kiálts végre ő hozzá. Amen. Imádkozzunk. Úr Jézus, könyörülj rajtam! Add, hogy meglássam és elfogadjam a bűnbocsánatot és üdvösséget, amit te drága véreddel szereztél nekem. Úr Jézus, könyörülj rajtam, mert megismertelek téged, mégis eltávolodtam tőled. Újíts meg újra, és mosd meg újra, drága véreddel. Amen. Most énekeljük a 283-as számú ének harmadik versét az evangélikus énekeskönyvből. Szeretettel hirdetem a testvéreknek az előttünk álló hét alkalmait. Kedden 6 órakor a női kör alkalma lesz a kisházban, a 128. Zsoltár következik. Csütörtökön este 6-kor ugyancsak a kisházban bibliaórát tartunk, az útmutató igéit fogjuk venni. Jövő vasárnap 10 órakor pedig istentiszteletre várjuk szeretettel a testvéreket, illetve gyerekóra is lesz a kisházban. Isten tisztelet után pedig az ifjúságot várom szeretettel ifi alkalomra, hogy tanulmányozzuk együtt Isten igéjét, Márk evangéliumának 12. fejezetéből a 18. verstől terjedő rész következik. Ezzel kapcsolatban hadd hívjam fel a figyelmet, vagy bátorítsam a testvéreket, hogyha valaki szeretne ezeken az alkalmakon részt venni, de nem tud eljönni, akkor bátran szóljon, nagyon szívesen elmegyek autóval, elhozom és haza is viszem. Akinek a szívében ott van a vágy, hogy Isten igéjét tanulmányozza, és ezt a gyülekezet közösségében a testvérekkel együtt tegye, az ne maradjon ki olyan akadály miatt, ami elhárítható. Azt is bátorítom a testvérek szívében, hogy ha van bizonyságtételünk, akkor merjünk kiállni a testvérek elő, hiszen buzdítás ez mások számára is, amit mi átélhettünk Isten kegyelméből. Viatorbágyi alkalmakra szeretettel buzdítjuk a testvéreket, hogy jelentkezzenek. Márciusban 18-án a Biblia tanulmányozó nap, 25-én a házaspáros nap van. Marcsek Balázs fogja össze az utazást, ha valaki jelentkezett, akkor bátran kérdezzen rá nála, hogy akkor az utazás hogy történjen. Mind a két alkalomra terveznek a testvérek menni a mi gyülekezetünkből is. Eke alkalmak közül az ifjúsági hétvége van előttünk, április 21-től 23-ig, erre is lehet már jelentkezni, fiatalokat nagy szeretettel buzdítjuk, hogy jelentkezzenek és vegyenek részt rajta. Benne van a programtervünkben a mái hétvége, május 12-től 14-ig, tartsuk számon az időpontot, hogy részt tudjunk venni a gyülekezettel együtt ezen az alkalmon. A gyülekezetünk éves programterve most frissebb verzióban szerepel, mint ahogy múlt héten láthattuk, hiszen mindig jönnek új lehetőségek, úgyhogy kísérjük figyelemmel, akár ott hátul, akár a honlapunkon. Ebből hadd emeljem ki azt, hogy március 29-én, szerdai napon, 17:30-tól itt a mi templomunkban lesz a Vasárnapi Iskolai Szövetségnek az ünnepre hangoló alkalma, ami kisvárdaiaknak, illetve környékbelieknek szokott lenni. Volt is már itt évekkel ezelőtt. Nagy szeretettel várjuk erre a testvéreket, bárkit, aki szeretne ezen az alkalmon készülni, különösen is, ha gyerekekkel foglalkozik, nem csak a gyülekezetbe, hanem otthon, unokák vannak rábízva, jöjjünk el és töltekezzünk ezen keresztül. Az adó 1%-ról való rendelkezésre is hadd hívjam fel a testvérek figyelmét, közeledik ennek is majd a határideje, illetve most már lassan majd lehet jelezni. Az egyházi 1%-ról és a civil 1%-ról lehet rendelkezni. A Magyarországi Evangélikus Egyház technikai száma 0035, a gyülekezetünk alapítványának a száma is szerepel a bulletinben. Ami fontos, hogy az egyházi 1%-ról, ha valaki rendelkezett a korábbi években, akkor az automatikusan érvényes egészen addig, amíg vissza nem vonja. De a civil 1%-ról ez nem így van, tehát ha valaki korábban rendelkezett a gyülekezetünk számára, akkor és most is szeretne, akkor azt most újra be kell jelölnie, különben akkor azt nem veszik figyelembe, hogy tavaly mi volt. Köszönjük azt, hogyha valaki megteheti, hogy erről rendelkezik, és szívügyének érzi azt, hogy gyülekezetünket támogassa. Szórólap erről egyébként vihető is, illetve a bulletinben is benne vannak a részletek. Feltöltések ugyanúgy mennek, ahogy megszokhattuk, a philadelphia.luterán.hu-n találhatók. A kupakgyűjtés is lehetőség továbbra is, ha valaki gyűjti, akkor, amikor megyünk át nyírtelekre, átvisszük. Illetve, hogyha valakinek bármilyen kérdése van, vagy segítségre van szüksége, bátran forduljon hozzánk bizalommal. Illetve, ha valaki szeretne lelkipásztori látogatást, akkor kérem szépen, hogy akkor is bátran szóljon. Isten áldása legyen terveinken, alkalmainkon, hogy valóban az és úgy valósulhasson meg, ahogy azt Isten szeretné. Most pedig énekeljük az úrvacsorára készülve a 301-es ének első versét az Eke énekeskönyvből. Isten békessége, mely minden értelmet meghalad, őrizze meg szívünket és gondolatainkat az Úr Jézus Krisztusban. Amen. Testvéreim az Úrban, most, amikor az Úr Szent vacsorájának ünneplésére készülünk, vizsgáljuk meg magunkat Isten színe előtt, hallgassuk meg a 10 parancsolatot. Ezt mondja az Úr, én vagyok az Úr, a te Istened, ne legyen más Istened. Neved hiába Istened nevét, szenteld meg az ünnepnapot, tiszteld atyádat és anyádat. Ne őj, ne paráználkodjál, ne lopj. Ne tégy fele barátod ellen hamis tanúbizonyságot. Ne kívánt fele barátod házát. Ne kívánt fele barátod házastársát, vagy bármiféle tulajdonát. Mert én az Úr, a te Istened, féltőn szerető Isten vagyok, aki megbüntetem az atyák bűnét a fiakon, harmad és negyedízig azokon, akik engem gyűlölnek. De kegyelmet gyakorlok ezer ízig azokkal, akik szeretnek engem, és megtartják az én parancsolataimat. Krisztus Urunk ezt mondja a parancsolatokról, szeresd az Urat, a te Istenedet, teljes szívedből, teljes lelkedből és teljes elmédből. Ez az első és nagy parancsolat. A második pedig hasonlít ehhez, szeresd fele barátodat, mint magadat. Nincs más parancsolat, mely nagyobb ezeknél. Az Úr Jézus apostola ezt tanítja, ha azt mondjuk, nincsen bűn mi bennünk, magunkat csaljuk meg, és igazság nincsen bennünk. Ha megvalljuk bűneinket, hű és igaz az Isten, megbocsátja bűneinket, és megtisztít minden gonoszságtól. Ezek után felállva feleljetek a gyónási kérdésekre. Az élő Isten színe előtt kérdem mindenkitől személy szerint. Testvérem az Úrban, vallod-e magadat bűnösnek, és ezért kárhozatra méltónak, vallod-e?
Vallom.
Bánod-e igazán bűneidet? Bánod-e?
Bánom.
Megbocsátottál-e mindazoknak, akik vétkeztek ellened? Megbocsátottál-e?
Megbocsátottam.
Igyekezel-e ezután Isten akarata szerint élni? Igyekezel-e?
Igyekezem.
Hiszed-e, hogy Isten a Krisztusért megbocsát a megtérő bűnösnek, hiszed-e?
Hiszem.
Legyen nékünk a mi hitünk szerint, ezzel a hittel könyörögjünk a gyónó imádságban Isten irgalmáért. Vallom előtted, szent és igaz Isten, hogy vétkeztem ellened és embertársaim ellen, gondolattal, szóval és cselekedettel. Sok jót elmulasztottam, sok rosszat elkövettem. Nem vagyok méltó kegyelmedre, méltó vagyok ítéletedre. Hozzád fordulok mégis, nincs más reménységem. Szent fiadért, az Úr Jézus Krisztusért kérlek, légy hozzám irgalmas, és bocsásd meg bűnömet. Amen. Most pedig vigyük csendben az Úr elé azt, amit megláttatott velünk ezen a mai vasárnapon az ő igéjén keresztül. Amen. Testvéreim, Isten megkönyörül mindenkin, aki a bűn mélységéből kiált hozzá. Ezért rendelte az Úr az egyházban a bűnbocsánat és a békéltetés szolgálatát, amikor feltámadása után ezt mondta tanítványainak, békesség néktek. Ahogyan engem küldött az Atya, én is úgy küldelek titeket. Akiknek bűneit megbocsátjátok, megbocsátatnak azoknak, akikéit megtartjátok, megtartatnak. Ezért az Úr rendelése szerint hirdetem bűneitek bocsánatát, hogy oldozva legyenek a földön és a mennyben, az Atya és a Fiú és a Szentlélek nevében. Bízzatok és örüljetek, bűnbánó, Krisztusban reménykedő testvérek! Isten megbocsátotta bűnötöket. Az ő szent lelke legyen veletek, hogy teremjétek a megtérés áldott gyümölcseit az Úr Jézus Krisztus által. Amen. Foglaljunk helyet. És az úrvacsorai liturgiában majd az Eke énekes könyv 257-es énekét fogjuk énekelni. Imádkozzunk. Méltó és igaz, illő és üdvösséges, hogy mindenhol és mindenkor hálát adjunk neked, mindenható Atyánk és örök Istenünk a Jézus Krisztus által. Mert a bűnösökért halálra adtad egyszülött fiadat, és benne megbékéltetted magaddal a világot. Ezért az üdvözültek mennyei seregével, és a földön élő egész anyaszent egyházaddal együtt boldogan áldunk és magasztalunk téged, és újongó énekkel hirdetjük szent neved dicsőségét. Szent vagy, Urunk, és nagy a Te irgalmad. Elítéled a bűnt, de megmented a bűnösöket szeretett fiad élete árán, és megörvendezteted jóságoddal minden teremtményedet. Ezért a nagy irgalmadért kérünk, küld el most szent lelkedet, és szentelj meg minket, hogy a mi Urunk szent teste és vére által egyetlen testvéri közösséggé legyünk, amikor most rendelése szerint cselekszünk, és tanítása szerint így imádkozunk. Mi, Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a Te neved, jöjjön el a Te országod, legyen meg a Te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vígy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Hallgasd meg imádságunkat a mi Urunk Jézus Krisztusért, aki azon az éjszakán, amelyen elárultatott, kezébe vette a kenyeret, hálát adott és megtörte, tanítványainak adta és ezt mondta: vegyétek, egyétek, ez az én testem, amely ti értetek adatik. Ezt cselekedjétek, valamennyi szerveszitek az én emlékezetemre. Hasonlóképpen miután vacsorát kezébe vette a poharat is, hálát adott nekik adta és ezt mondta: igyatok ebből mindnyájan, e pohár az új szövetség az én véremben, amely ti értetek és sokakért kiontatik bűnök bocsánatára. Ezt cselekedjétek, valamennyiszer isszátok az én emlékezetemre. Ezért valamennyiszer eszünk-e kenyérből és iszunk-e pohárból, az Úr halálát hirdetjük, amíg újra eljön. Mert méltó a megöletett bárány, hogy ővé legyen az áldás és a tisztesség, a dicsőség és a hatalom, örökkön, örökké. Úr Jézus Krisztus, aki halott voltál, de íme élsz örökké, és mindent megteszel üdvösségünkre, add meg most mindenkinek azt, amire szüksége van. A kételkedőnek hitet, a gyengének álhatatosságot, a kemény szívűnek megtérést, az elesettnek új erőt, az aggódónak megnyugvást, és a szomorkodónak vigasztalást. Egyesíts minket szent tested és véred közösségében, hogy valamennyien részesüljünk minden értelmet meghaladó békességedben, és megízleljük eljövendő országod örömét. Amen. Az Úr békessége legyen mindenkor veletek, testvérek, íme minden kész, járuljatok az Úr szent asztalához. A szokott rendben úgy kapjuk az úrvacsorát, hogy a kinyújtott tenyérbe adom bele a borba mártott ostját. És még egy dolog az elején, hogy Máténak a szívére helyezett az Úr egy éneket már egy ideje, és ez többször is jelezte felénk, és úgy éreztük, hogy az Úr valóban ezt az éneket el akarja hozni ide a mi gyülekezetünkbe. Bogi ezt megtanulta, és amíg vesszük az úrvacsorát, akkor ezt az éneket fogjuk közben hallani. Én azt gondolom, hogy az Úr ezen keresztül is tud szólni a mi szívünkhöz, és tud minket bátorítani. Utána pedig, ha már ez az ének a végére ért, akkor pedig már ismert éneket fog a gyülekezet együtt énekelni, ahogy majd a kivetítőn látjuk, illetve ameddig tart az úrvacsorázóknak a sora. Testvérek, jöjjetek! Adjunk hálát az Úrnak. Drága Urunk, áldunk és magasztalunk téged, és köszönjük neked mindazt, amivel megajándékoztál bennünket, most ezen a mai Isten tiszteleten is, de különösképpen az úrvacsorában. Köszönjük neked azt a szabadságot, amit azoknak az embereknek ajándékként átadsz, akik valóban a te keresztednél keresnek megnyugvást és új életet. Kérünk téged, hogy te segíts minket, hogy ebben az új életben tudjunk járni, hogy megéljük mindazt, amit a te jelenlétedben, a te vezetésed által megélhetünk, és kérünk téged, hogy így segíts nekünk a mindennapokban való helytállásban, te segíts nekünk a bűneinkkel való küzdelmekben, és te segíts minket akkor, amikor mások felé szolgálunk. Urunk, így bízzuk rád az életünket, a családunkat, a gyülekezetünket, az egész egyházat és ezt a világot. Kérünk téged, Urunk, hogy te mutasd meg a te hatalmadat és dicsőségedet mindezeken a területeken. Amen. Testvéreim, menjünk el és hirdessük az Úr halálát és feltámadását. Tegyünk bizonyságot az ő szeretetéről, amit a megfeszített Krisztusnál megtapasztaltunk. Mutassuk meg azt, hogy mit jelent bűnbocsánatból élni, és építsük a testvéri közösséget az emberek között megbocsátással és önfeláldozó szeretettel. És ehhez vegyük az áldást. Istennek népe, az Úr áldjon meg és őrizzen meg téged. Az Úr világosítsa meg az ő arcát te rajtad és könyörüljön rajtad. Az Úr fordítsa az ő szent arcát te feléd, és adjon te néked békességet. Áruld el nekem, hogy az a történet, amit kaptatok hátul feladatként a kis társaiddal, az hol hangzott el az Isten tiszteleten? Melyik is volt az a történet?
Amikor Péter kimesette a hálót, és...
Az is volt, igen.
Halad, és Isten örül. És mondta, hogy vessék ki a jobb oldalon a hálót, és kivetették, és mikor kihúztak, akkor a hálónak a...
Tele volt a háló?
Tele volt a háló, és kezdett már szétszakadni.
Igen, és mit mondott erre Péter? Hogy viselkedett?
Azt mondta, hogy...
Gyere, máskor is csináljunk közös vállalkozást, mert ez jó üzlet lesz nekem. Azt mondta?
Nem. Hanem az, hogy menjünk tőlem, mert én bűnös ember vagyok.
Bizony. Tényleg bűnös volt ez a Péter? Mit színeztetek? Itt milyen bűnt követett el?
Megtagadta háromszor is.
Bizony, megtagadta. Testvérek, azért köszönöm szépen, elviheted magaddal. Testvérek, azért hoztam ezt a történetet, és így a gyerekek számára, mert Péter egy nagyon jó példaként áll előttünk, hogy milyen magasságai és mélységei vannak annak az embernek az életének is, aki már az Úr követésében jár. Soha ne felejtsük el azt, ne bizakodjunk el, mert
tudunk nagyot bukni, de soha ne felejtsük el azt, hogy a bűnös ember mindig jöhet az Úr keresztjéhez. Úgyhogy így álljon előttünk, és így vigyük magunkkal mindazt, amit ma az Úr a szívünkre beszélt, és legyen áldása nap további részén is, és a következő héten is. Erős vár a mi Istenünk!